Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Körmendi Mária fogorvossal Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A helyzetjelentés most a stúdióból az, hogy bár egy fogorvos ül velem szemben, én egyáltalán nem félek. Ez a ritka pillanat, hogy fogorvos, és én nem félek. Egy kellemes druk van rajta, mint mindig, amikor riportot készítek. Azt azért még el kell árulnom, hogy szegény Mária lehet, hogy jobban izgul, mert egy durdefekt volt, mikor jött ide a stúdióba, úgyhogy ennek a riportnak nagyon jól kell sikerülni. Isten hozott a stúdióban, kedves Mária.
Én is köszöntök szeretettel mindenkit.
Kezdtem azzal, hogy fogorvos vagy, ezt akkor most már minden kedves hallgató tudja. Na de hogy lettél te fogorvos?
Én úgy lettem fogorvos, hogy édesanyámnak volt egy komoly szemészeti problémája, hogy 2 évig állandóan tágítani kellett a szemét, mert egy krónikus gyulladás volt, és nem találták az okát. És ugye góckeresés kapcsán minden felső fogát eltávolították ilyen-olyan ürügyekkel, és végül kiderült, hogy egy felső ácsontban lévő ciszta okozta az elváltozást, amit szájsebész vett észre. És ez az én 3. gimnazista évemben volt, és akkor én elhatároztam, hogy szájsebész leszek. És ez hozott engem ide erre a pályára.
És Szegeden praktizálsz, ugye? Igen, mindig igen. Is ott Pesten sose voltál?
Nem voltam Pesten, én Szegedre kerültem egyetemistaként, és akkor utána ott kaptam állást a fogászati klinikán, először fogszabályzáson, utána pedig gyerekfogászaton, mert közben én úgy éreztem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, tehát fogszabályzás, gyerekfogászat.
Hát az még egy plusz rizikotényező egy gyerekfogorvosnak lenni. Hát ott a gyerekek aztán még jobban félnek, mint a felnőttek, vagy nem ez a tapasztalatod?
Hát ez a tapasztalatom, de én nagy családban nőttem föl. Hát relatív nagy családban, mert 4-en vagyunk testvérek, és ugye lassan a nagy család itt kezdődik, illetve ez az első lépcsőfoka. De 8-a meg 7-en voltunk mindig, mert nagyszülőkkel együtt éltünk. Különböző korosztályokhoz való alkalmazkodás, kezelés, engem kezeltek, engem neveltek, engem értettek meg, de ugyanígy van egy affinitásom a kisebbekhez, mert én a 3. vagyok 4 közül, és 11,5 évre született a húgom, és én akkor 7. osztályos voltam, és én nagyon közelről éltem meg ezt a kisgyerekkort. És emiatt biztos, ami lehet, hogy a génjeimben is volt, mivel édesanyám tanítónő volt, gyerekekkel való bánásmód, megértés, és éreztetni velük, hogy én megértem a problémáját, de segítenem kell rajta, ez erre a korosztályhoz terelt engem.
4 voltatok testvérek, édesanyád tanítónő volt, édesapád?
Édesapám is eredetileg tanítóképzőt végzett, de utána ő elvégezte a mezőgazdasági akadémiát, és meghívták tanítani, de akkor volt egy olyan gyakorlat, hogy még tanárképzőt kellett elvégezni az akadémia után, és ő még Kassán elvégzett mezőgazdasági tanárképzőt, és ő így került Moson-Magyaróvárra az akadémiára. Hát itt már bekúszik az életünkbe az, hogy ő nem tagadta meg a pap nagybátyját, és emiatt elbocsájtották, és ez 49-ben volt, amikor én születtem. És ehhez még egy érdekes dolog kapcsolódik, még egy dologot akartak elfogadtatni velem, hogy nem tanítja a Mendel-Morgan féle öröklési elméletet, hanem csak a Lisenko féle jarovizációs elméletet, és ő azt mondta, hogy azt nem vállalja.
Még mielőtt tovább mennénk, most elhangzott egy csomó olyan szó meg név, amiről fogalmam sincs. Én gondolom, talán a hallgatók sem mindenki tudja ezt a jelink, nem is tudom mi volt. Gyorsan, röviden, hogy miről is van szó.
A Mendel-Morgan az az öröklés szabályait, ugye azt tudjuk, hogy szerzetes volt a Mendel-Morgan. Találkoztak az én szüleim is már régebben a tudomány és a hit összeegyeztethetőségével, és Lisenko, ő egy orosz botanikus volt, és ő neki az öröklés szabályaival ellentétes nézetei voltak. És nem akarták engedni, hogy tanítsa édesapa továbbra is a Mendel-Morgan féle szabály, és mondta, hogy hát akkor el se vállalja, de a fő indok az, hogy a testvérét meg kellett volna tagadni. És azt mondta édesapám, hogy mit szólna az édesanyám, hogyha megtagadnám a testvére már csak azért, mert pap.
Tehát akkor a gyerekkorodból már vannak olyan élményeid, hogy a hitélet és annak gyakorlása bizony abban az időben veszélyeket rejtett magában.
Ezt később tudtam meg ezt a történetet, mert ezt velünk gyerekként nem érzékeltették. Hát nem titok, hogy 49-ben születtem. Tehát arra az időre esik az én gyerekkorom, amit a felnőttek ugye másképpen éltek meg, egy veszélyhelyzet. Mi ezt nem érzékeltük. Az természetes volt, hogy elmegyünk a templomba, a szentmisén veszünk részt. Édesanyám sokat mesélt. Anyai nagymamánk örököltünk egy bibliát, amit a mostani képes bibliához tudnám hasonlítani, az Radó Polikárp adta ki, azt hiszem Varga Ottóval volt társzerzők, Biblia magyar nép számára, azt hiszem ez volt a címe, épp olyan nagy alakú volt, és nagyon szép részkarcok voltak benne. Egy mutatós, nagy betűkkel szedett, és abból olvastunk föl esténként. Illetve, hogy én nem tudtam még olvasni, édesanyám olvasott föl meg a két nővérem. Én voltam a kotta állvány, én tarthattam azt a nagy könyvet, de jónak kellett aznap lenni, hogy én este tarthassam a könyvet.
Jaj, de rendes.
Mert nagy kópé voltam. És édesanyám nyilván tudta, hogy milyen történeteket olvas föl este ők, és így, mint történet jelent meg a Szentírás. Ez olyan természetes volt. A veszélyeket azt később érzékelte az ember. Azt tudtuk, hogy templomba járni, ugye akkoriban az volt, amit úgy megjegyeztek, hogy valaki templomba jár. Templomba járás az maga, így utólag nézve, az már egy megvallása volt az embernek a hitének. És egyébként ugye, hogy élünk, az házon belül vagy házon kívül, az nekünk nem kétféle értékrend volt, csak hogy valamiről nem beszéltünk házon kívül, amiről csak házon belül beszéltünk. De viselkedni egyformán kellett. És ez a viselkedés tulajdonképpen nem volt ellentétes a jól neveltséggel. De a jól neveltség az tulajdonképpen egy keresztény neveltség volt, mert nem hazudok, nem lopok, tisztelem a szüleimet, másik gyereket nem püfölöm, ha úgy vesszük a gyerekcsintevéseket leszámítva, tehát ez egy életforma, ez most így kicsit olyan erőltetettnek tűnik talán ez a megfogalmazás, de akkor ez természetes volt. Azt tudtuk, hogy édesapám azért nem jut előre, mert templomba járunk. A nagybátyánk, aki a család keresztapja volt, mert mindenkinek ő volt a keresztpapája, hogy keresztapa, hát se veszik jó néven, hogy van, meg létezik, de ez föl nem merült, hogy ezen semmilyen szinten szóba se jött, hogy most mi nekünk emiatt nekünk másképpen kellene viselkednünk.
Említetted a megvallás szót, és szerintem most ez a lagyogó pillanat ahhoz, hogy akkor az ige mondatot, amit hoztál, azt felolvassuk a hallgatóknak.
Azt az ige mondatot hoztam, hogy mindaz tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám előtt. Ez később ragadott meg ez a mondat engem, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy az ember élte, úgymond megvallotta a hitét, akkor biztos lehet abba, hogy ezt számon tartják, és tényleg akkor, ha az Úr Jézus ezt megígérte, és keresztapám mindig azt mondta, hogy a Jóisten nem csap be senkit, és hogy akkor erre én is számíthatok az életemben, hogy engem is megvallanak a mennyei atya előtt. Volt az én életemben is egy nagyon kritikus idő, pillanat. Gimnazista korban a pártbizottság összeíratta, hogy kik járnak templomba, vagy fölmérést csináltattak a kollégisták között. Most a kollégiumban én a diák önkormányzat vezetője voltam. Ez egy 180-as nagyságú kollégiumot kell elképzelni, és ez diák önkormányzat, tehát ez a napi rendel összefüggő dolgokat szervezte. És mikor kitöltették velünk a kollégiumba ezt a lapot, hogy jársz vasárnaponként templomba. Az én agyam akkor már kapcsolt, hogy itt valami van, és én voltam a vezető. És továbbtanulás előtt álltam. Tehát azért ez 66-67-ben volt. És el nem tudtam képzelni, hogy most ebből mi fog kisülni. És ezt megíratták velünk olyan 6 óra körül, és akkor 6:30-ig volt tanulószoba, és utána hát mentünk a dolgokat intézni, és kollégium igazgatónővel tudtam, hogy kell beszélnem, mert ugye hát mint diák önkormányzat vezetőjének, és vártam, hogy hívasson, és nagyon féltem. Nem tudtam, hogy mit fogok mondani, mert én vasárnaponként templomba jártam. De annyi huncutság volt bennem, hogy én ezt így le nem írtam. Mert én azt már tudtam, hogy vannak varázsszavak, hogy templomba jár. Nem varázsszavak, megbélyegző szavak, amiben belekapaszkodtam. És erre fölén azt írtam, hogy én minden vasárnap külső jelét adom belső meggyőződésemnek. Na, sokat gondolhattak, hogy hány embernek lehetett ilyen kacifántos válasza, vagy kiadhatta. De ezt tudatosan írtam így. És nagyon szorongtam. Semmi épp gondolatom nem volt, és hát jó fél 3-4 óra múlva szóltak, hogy hivat az igazgatónő. Nagyon hosszú volt a kollégium folyosója, mentem, és szinte rezkedtem belülről. És megálltam az ajtó előtt, hogy kopogok, és abban a pillanatban egy olyan nyugalom és egy egész más érzés vett rajtam erőt, és bementem, és akkor az igazgatónő azt kérdezte, hogy mi történt itt, meg ott, meg amott, milyen a hangulat, nem ezzel a felütéssel kezdte. Engem semmi bántódás nem ért, mert igazgatónő is tudta, hogy templomba jár az ember vasárnap, mert Pápán a nagy templom az a főtéren van. Oda bemenni csak 2 oldalról lehetett, és aki oda bement, és a diákok csak 4:30-ös misére tudtak menni meg kollégiumba, akkor volt kimenő, tehát biztos, hogy tudták, hogy az ember ment. És akkor én úgy éreztem, hogy a Jóistennek léteznie kell, mert ha én ebbe a szituációba, én nekem nem lett bántódásom, sőt, nyugalom szállt meg, akkor igaza lehet a szüleimnek.
És a Szentírásnak.
Igen.
Ez így nagyon érdekes, ez a történet, amit elmondtál, de én szerintem te neked napjainkban is van lehetőséged. Ezt megvallani a hitedet, és vállalni a hitedet.
Az embernek nagy segítséget ad, tulajdonképpen egy nyugalmat ad. Mert az ember tudja, hogy van egy íve az életének, aminek vannak szakaszai. Gyerekkor, iskoláskor, felnőttebbkor, és még felnőttebbkor, és akkor átlépünk egy kapun, idézőjelbe téve, és akár tetszik, akár nem, de örök életre születtünk. Nem úgy éli meg az ember a pályáját, hogy lefelé megy, hanem hát megy fölfelé. Na most ezt az érzést az ember a környezetébe sugározni tudja, megnyilvánulásaiba, bátorításába, akár a szakmán belül, akár ha egyéb területre hívják. Az én férjem gyerekorvos volt. Idén 13 éve, hogy meghalt. És ő a gyerekekhez és a szülőkhöz még nagyobb empátiával tudott közelíteni. És ketten jó páros voltunk ezen a téren is. És hívtak bennünket jegyesekkel való foglalkozásra, beszélgetésre, oktatásra, és itt tulajdonképpen az ember megvallotta, hogy mi mentén éli az életét, és miért mer úgymond abban az időben is, hogy 4 gyereket vállaltunk. Én 40 éves voltam, mikor a negyediket vállaltam. Édesanyám is 40 éves volt annak idején, hogy miért nem rettenünk meg, miért tudunk optimistábbak lenni. És e kapcsán az ember bizonyságot kellett tennem jó párszor. Én foglalkoztam egy időben a védőnőknek is a képzésével, mégpedig védőnő hallgató képzésével a természetes családtervezés kapcsán. Ennek van egy tudományosan megalapozott, kidolgozott része, amit svéd, angol, ausztrál tudósoknak a nemzetközileg elismert munkája alapozza meg, és ennek az oktatásával foglalkoztam. És így került képbe 93-ban a Humane Vitae, hogy akkor ezzel ugye az embernek szegezték a kérdést, és az embernek alkalma volt arra, hogy elmondja, hogy a hite és a tudomány, meg a tudományos megismerés nincs egymással ellentétben, sőt, néha a hit adta sugallat, vagy ugye nem tudjuk, hogy hatodik pápa miért merte, tehát nyilván valami másnak kellett lenni, mi hívők, mi ugye a Szentléleknek tulajdonítjuk, hogy letette a voksát az emberi egészség védelme és a jövő nemzedék genetikai és mentális és szomatikus egészségének védelme mellett, és később igazolódott be tudományos aprólékossága sok minden, amire ő neki intuíciója vagy hát kijelentése volt.
Tehát akkor te akár a jegyes oktatáson, akár a védőnök továbbképzésén mindenképpen megvallottad a hitedet vállaltan.
Igen. Hát sőt, a fogszabályzási praxisomban is nem, amikor aztán a 80-as években még azért gyerekcipőben járt a fordulat éve, azért a gyerekek tudták, templomban, Szentmisén találkoztunk. És volt egy piarista diák, akinek fogszabályzót kellett viselni, de szekálták a társai. Ugye fogszabályt viselni kell, mert akkor még kivehető volt, nem ilyen rögzített, mint napjainkban, és szegény killódott nagyon, és hát úgy mondta, és hát én, ugye én is kollégista voltam, ő Kecskeméten volt kollégista, hát én tudom, hogy mi egy kollégiumban lenni. És akkor végül azt mondtam neki egyszer, mondom, ajáld föl, de olyan csendben, hogy ne hallják, mondom, ajáld föl. És akkor úgy egyet úgy pislantott. Csak ennyi. Tehát néha az ember nem tudja, hogy mi az, ami utat talál másiknak egy segítség, és ez abból adódik, hogy tulajdonképpen amit az ember él meg, ahogy néha maga is próbálja fölajánlani a dolgokat.
Tehát amikor én megkerestelek téged ezzel az interjú kérem, akkor evidens volt, hogy ezt a mondatot fogod hozni?
Elég hamar ez jutott eszembe, mert ez volt az életemben az, hogy mondom, a Szentírást mi, nem, én nem úgy találkoztam, mint aki először kezébe veszi a Szentírást, és úgy kezd egy életformába követni, hanem nekünk volt egy életformánk, egy életvitelünk, ami később jöttem rá, hogy a Szentíráshoz passzol. És édesapám többször az életünk során, tehát akár kisebbek voltunk, akár középiskolások, egyetemisták, ugye testvéreim is komoly tanulmányokat folytattak, olyan szempontból, hogy ugye mi tanultunk filozófiától elkezdve mindenféle tantárgyat, és akkor volt, hogy valami vélt újdonsággal előrukkoltunk, és akkor édesapám nagyon határozottan mondta, egyszer azt mondta, nem ezért tanítattalak benneteket, egyszer azt mondta, és azt mondta, hogy többször mondom, hogy csak a jó Istent el ne hagyjátok. Sőt, azt is mondta, hogy mindenki elhagyja, ti akkor se hagyjátok. És ez olyan határozottan mondta, hogy ez evidencia volt, hogy mi nem hagyhatjuk el a jó Istent, de ez úgy belénk égett. És akkor később, mikor ezt olvastam a Szentírásba, akkor ez egy, és hát ez lett az életige.
És hoztál egy nagyon szép emléklapot, ezt most még, erről még egy kicsit beszéljünk, erre talán még lesz időnk. Biblia másolás emléklap. De hát ne, mondd el te, ne én mondjam, mondd el te.
Emlékül A Ferenc pápa részére kézzel másolt Biblia elkészítésében vállalt aktív részvételéért Kondé Lajos, a Szeged belvárosi római katolikus plébánia plébánosa, 2015. március.
És ezt azért kaptad, mert?
Igen, ezt azért kaptam, mert én is vállaltam, hogy kézzel másolom a Bibliának egy oldalát. És a belvárosi plébánia Szegeden ehhez olyan bensőséges hangulatot teremtett, hogy azt filmre kellett volna venni. Besötétítették egy nagy szobát, és ülve lehetett írni, vagy állva, mint a középkori szerzetesek, és az a hely volt megvilágítva, gyertyák voltak, bevittek egy nagy feszületet, tehát a maga a másolásnak a helyszíne egy ihletet volt, és ez a Szentírással tulajdonképpen egy bensőséges kapcsolatot hozott létre én bennem is. Ennek tétje volt. Először is szépen kellett írni, egyszer lehetett írni, meg voltak adva úgy a keretek, hogy könnyű volt ezt teljesíteni, de úgy érezt, én állva írtam, mint a középkori másolók, tehát bensőséges, és úgy megfogta, nem megható, mert ez egy, nem egy ilyen megható pillanat, hanem ez egy érdekes kapcsolat volt a Szentírással. Bensőségesebb kapcsolatba kerültem a Szentírással, és ez a másolás is, mert minden oldalra rá kellett írni a nevünk szignóját, és a könyv hátuljára pedig megjelentették, hogy a szignó kit takar. És tulajdonképpen én, amíg ezt a kézzel írott könyvet Vatikánban látható, mindig beazonosítható lesz, hogy ez a szignó XY takar, tehát én tulajdonképpen vállaltam, hogy megvallottam a Jóistent az emberek előtt, hogy kézzel is másoltam a Szentírást. Ezzel a Szentírás másolással is megvallhattam a hitemet az emberek előtt.
Mária, nagyon szépen köszönöm, nagyon sok mindent megtudtunk. Egy dolgot még nem, illetve hát azt lehet róla tudni, hogy mai napig praktizálsz.
Igen, nyugdíjas vagyok. Praktizálok egyrészt, mivel férjem meghalt, és akkor még nekünk is 4 gyermekünk van, 4 lányunk van, mi is 4-en voltunk lányok, testvérek, és a 2 kicsi, így hívom őket, akkor még gimnazista, illetve egyetemisták voltak, hát ez érthető volt, hogy őket is a diplomához hozzá kell segítenem, ami a céljuk volt. De ugyanakkor ez a munka fiatalon is tart. Lendületbe tart, és Szegedi Karolina iskolában van az én körzeti gyerekfogorvosi rendelésem, amit a fogászati klinika keretén belül csinálok, és ez egy katolikus iskola és gimnázium, és óvoda. Tehát óvodásoktól gimnázistákig kezelek ott. Most ebben az iskolában van egy kápolna. Úgyhogy én egy nagyon úri nő vagyok, kérem, mert nekem kápolna van a munkahelyemen, úgyhogy nagyon érdekes, hogy tanúságot teszek a diákok előtt, mert elmegyek minden nap a kápolnába. Ugyanis gyerekkorunkban, még a legvadabb időkben, mióta én az eszemet tudom, édesanyámnak az volt a kérése, illetve előző este, az esti imánál kaptunk egy jó feltételt, hogy valamit meg kellett csinálni. És ez a mindennapi jó feltétel volt, hogy elmenni a templomba, és ott elmondani egy mi atyánkot, üdvözlégyet. Mindegy, hogy a nap melyik szakába elmenni. És ez annyira belénk ívódott, hogy itt is elmegyek minden nap a kápolnába. És ezt látják a gyerekek. Mert ugye fehér köpenyben van, hogy a szájkendő még itt a nyakamnál van, és elmegyek, és ezt én tudom, hogy a gyerekeknek számít.
Most már teljesen egyértelmű, hogy neked ez lehet az életigéd, és ez az a mondat, amit most kérlek szépen, hogy leköszönésképpen olvasd föl még egyszer.
Mindaz tehát, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom a mennyei atyám előtt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor elmondanám, hogy nekünk is olyan a szolgálati helyünk itt a Mária Rádióban, hogy van egy nagyon szépséges kápolnánk, úgyhogy ha az időt megengedi, akkor a beszélgetés után még nézzél be majd a kápolnába. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm a lehetőséget, és dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunkban Körmendi Mária fogorvossal Perze Léva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.